Pizzarendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Tessék felkelni, elindul a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión november 25-én reggel csütörtökön 6:30 pontosan Kántor Endrével.
És Gede Balázzsal.
És 06302010909 az SMS, WhatsApp és a Viber számunk. Mindjárt megnézzük, hogy a koránkelők koránkeltek-e ma is. Hát D-kartárs az úton van, az nagyon nyomja. Azt írja nekünk, hogy kis optimista, jó reggelt kartársak, ma ismét kellemes út és forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Váciról Pestre, az M3-os bevezetőig, onnan a szokásos torlódás tapasztalható, a Szerencs utcai lámpát 3 váltásra lehet abszolválni, és 32 perc a menetidő. Jelenleg Zugló erőre.
Én is azt vettem észre, hogy kevesebben vannak az utakon.
Én is, pedig én utána jöttem, és még mindig a Budaörsélyem nagyon hézagos volt, nagyon egyszerűen be lehetett sorolni. Baszcsomópont, Szélkálmán, semmi vacakolás, torlódás. Úgyhogy
igen.
Egyelőre lazulunk.
Úgy tűnik, hogy lazulunk, viszont Katalin napja van, és hogyha kopog, akkor karácsony locsog.
Hát, a locsog, Katalin?
Akkor karácsony kopog.
De tényleg?
Nem, de így ebbe az irányba jó, hogyha állítólag ugye ez a népi megfigyelés. Csinál? Ha e napon nagyon fagy, akkor karácsonykor enyhe idő várható.
Na ez most nem olyan nagyon fagy, ez legfeljebb talajmenti lehet.
Ilyen 0 és 2 fok között volt, úgyhogy valószínűleg, jó. Hogy
akkor nem megúszuk. Fog locsogni?
Bár én néztem, ugye semmit nem lehet ebből megmondani a 30 napos előrejelzésekből, csak egy ilyen prognózis, hogy mit gondolunk, körülbelül milyen trend jön, és hát sajnos nem úgy tűnik, hogy ilyen igazi hideg fehér karácsony lesz, de ne legyen
évek
igazam.
Óta nem volt, ja, nem, most már jó lenne legalább.
Hát
a
tavalyi volt a legborzasztóbb szerintem eddig, amikor szakadó esőbe kellett a halat megfőznöm.
Igen.
Mint a bográcsban, hát az
még az is jó, amikor kánikula van, 15 fok, de legalább száraz.
Floridában vagy Losziban.
Losziban, igen, egy jó karácsony este. Szóval Katalinok boldog névnapot, és a Katák, Karinák, Katarinák, Katerinák, Kati, Kitti, Katinka, mindenki ünnepel. Ez a Nagy Katalin nap? Már nem úgy Nagy Katalin, hogy... Tehát ez a Katalin.
Igen.
Mert hogy ugye abból is van jó pár februártól egész.
Nem,
idáig.
Ez a Nagy Katalin nap. Okay. Egyébként alexandriai Szent Katalin vértanú emléknapja is. Úgyhogy ez a Katalin nap. Na, mi van még?
Hát vannak események.
Nagyon ugye? Sok izgalmas esemény.
Hát kezdjük akkor időrendben, talán 1769-ben Magyarországon elindul először a szakszerű orvosképzés Egerben, 10 hallgatóval, a nagyszombati orvosi kar felállítása után 1771-ben azonban
hát
meg is szűnik.
Sokáig, hát nem volt 5 év.
Nem, a szakszerűség ott 2 év alatt még azért annyira nem jöhetett ki, de próbálkozásnak lehet, jó volt.
Igen, más okai voltak. Igen. 1802-ben az Országos Széchenyi Könyvtárat megalapítja gróf Széchenyi Ferenc. Ez is egy fontos dátum a magyar kultúrtörténetben.
Aztán 1867-ben jött egy nagy durranás. A Fred Nobel szabadalmaztatja a dinamitot.
Már mondtam a technikus kollégáknak, hogy szeretnék bekészítetni ilyen effektusokat, igen, és most egy ilyen tusszerűség, vagy ilyen padám
abszolút
kéne, hogy...
Valami robbanás, és akkor kávé helyett a hallgatók már ébrednek is.
Na és egy nagyon fontos dátum, 1893-ban a Magyar Ornitológiai Központ, ami a Magyar Madártani Intézet, a világ első ilyen állami intézete volt, ennek a megalapításának dátuma, első vezetője Hermann Otto.
Ki más?
Utódja Csernel István, akiről ugye sok mindent elneveztek ott Gárdony környékén is. És hát nem véletlenül ott azért van egy jó megfigyelő ott a Dinyési fertőnél, rengeteg izgalmas vízimadarat lehet megfigyelni. Nem csak Tatán, az öreg tónál, ahogy tegnap kiderült, a szombaton lesz, hanem ott a Dinnyési fertő, meg egyébként az egész velencei.
Szombaton lesz ez a nagy hepaj, de valójában bármikor el lehet
állni. Ja, persze. Küldtek is fotót a kedves hallgatók Facebook oldalunkra.
Igen.
Délben már gyülekeztek tegnap a különböző ludak, meg lilék.
Csak hát óvatosan, mert vannak, akik ezt sem csinálják annyira jól, és megzavarhatják a madárállományt.
Ja, igen, de tényleg ott múltkor... mondom, Tatán ki van rakva mindenhova táblával,
úgyhogy kell viselkedni. Aztán egy sporttörténeti pillanat volt ez a mai, november 25-e 1953-ban, mert ugye a magyar labdarúgó aranycsapat a londoni Wembley stadionban 6-3 arányban legyőzi a hazai pályán. 90 éve veretlen angol válogatottat.
Hát képzeld, ezért ez a magyar labdarúgás napja állítólag, bár nem találtam
erre megfelelő.
De hát ugye...
Mikor lesz még egy ilyen? Mármint...
Nem tudom, nem lesz.
Egyelőre a kilátások nem jók.
Nem annyira jó. Ugye nagyon lebőgnek a fiúk sokszor, és akkor utána, amikor csinálnak valamit, mondjuk, mit tudom én, Liechtenstein, vagy valami ilyen ország ellen, vagy a Feröer-szigetek,
hát
vagy
akkor olé, olé,
akkor olé, olé, akkor olé, olé, az éjszaka nem érhet véget, olé, olé, olé.
Egyelőre itt tartunk, de nem sokára eljöhet. Talán az a pillanat, ami 1953-ban is.
Jaj, de gonoszak vagyunk, nagyon. Mindegy.
Születésnaposokról is megemlékezünk. Lopa de Vega, spanyol drámaíró és költő született 1562-ben ezen a napon. Milyen szép kort ért meg abban az időben.
Igen.
71 évesen.
És Karl Benz német mérnök feltaláló, az autózás egyik úttörője 1844-ben, leánya Mercedes.
Igen.
Ugye? És Christine Applegate amerikai színésznő 1971-es, úgyhogy hát sokan csak is kizárólag a Ted Bundy lányaként ismerik, de
igen,
hát azért
rá kellett nyomnom.
Ne viccelj, Christine Applegate óriási.
Mondjuk én nem számítom, mert én alapvetően nagyon rossz vagyok ilyen színész nevekben, hogy kicsoda, de most így képről sem.
Édes kis semmiség, meg hát rengeteg filmben. Ja, és nem utolsó sorban egyik nagy médiatörténeti eposz, a Ron Burgundy, híres Ron Burgundy legendája.
Abban is?
Abban is ő van. Ő az, aki ugye tehetséges, és a felesége, vagy hát ugye a párja, és ezért borzasztóan kiakad a Ron Burgundy, amikor ő megkapja a megfelelő.
Ja, akkor megvan, igen. Az egy zseniális film, sőt, kettő is talán.
Hát igen.
Ugye?
Igen.
Na, hát akkor azt hiszem, hogy végigmentünk a mi kis listánkon, megköszöntöttünk mindenkit, megnézzük, hogy most...
06302010909, írjatok nekünk a Viber.
Azt írja Zsolt, most megvertük az angolokat otthon 1-0-ra.
Igen, abszolút, úristen.
Csak ez még nem
ezzel mindent olyan... kiradíroztunk, ami történt korábban.
Abszolút. Hókotró spotting lesz azért, láttam egy magányos egyedet a Kóskáról sétányon. Hát persze, nyomjátok, hogyha van, én nem találkoztam még vele, de hát készülnek. Igen,
meg aztán mekkora tétmeccs volt már, amikor most megvertük az angolokat.
Ja, igen. Tehát itt,
micsoda 11-el álltak ki ellenünk, tehát így azért ezt lehetne. Nem vagyunk sportújságírók, ezt most előre bocsátom, de azért szerintem kezeljük helyén ezt a történetet. Én most itt nyilván megkapom a nyaklevest, vagy a nyakamba zúdítom a haragját azoknak, akik a...
Minden győzelem, minden gól számít.
Ez igen.
Azt írja, hogy hallgató, ezt úgy értettem, hogy ordinológiai intézet. Na, azt fel kéne állítani.
Tihanyban.
Tihanyban az ordinológiai intézetet. Óriási. Na jó, 0630 2010909 SMS, WhatsApp, Viber szám. Ez ide lehet nekünk írni, de lehet info@millásreggelire e-mailt, vagy a Facebookon is írhattok, sőt, Messengeren is lehet. Mindjárt megnézzük, hogy ez egy olyan aktív messengerezés.
Aktív.
Már aktívak?
Nagyon írnak? Aktív.
Jó van. Várunk akkor ilyeneket.
És most jön a Keller Williams, aki egy nagyon ismert amerikai ilyen one man bandes fazon, tehát olyan előadásai vannak, amikor egyedül csinál mindent a színpadon. Többször láttam például, van egy olyan gitárja, van ez a két nyakú gitár, tudod, ez ismert, de igen. Van neki egy olyan, ami az egyik egy basszus gitár, a másik pedig az egyik a nyak egy basszus gitár, a másik pedig egy sima hathúros. Elképesztő zenei tehetség, úgyhogy egyébként 51 éves Keller Williams, azt hiszem tavaly, nem, idén jelent meg egy új lemeze valamikor az év elején, és erről játszunk egy számot.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is, ne csak hallgass! Millásreggeli.hu.
Na nézzük ki, hogy mit is ír, hogy is ír.
Sok mindent.
Mit találtál olyan sok mindent?
Találtam egy érdekességet a 444.hu-n. A Covid után rekord magasra szökött a kaszinóláz Amerikában. Képzeld el, hogy az Amerikai Szerencsejáték Szövetség szerint az országos kereskedelmi szerencsejáték bevétel közel 14 milliárd dolláros új negyedéves rekordot ért el 2021.
Ezt én nem fogom megérteni. Nincs az az esemény, hogy nálam felszökjön a kaszinóláz.
A harmadik negyedévben és az év első 9 hónapjában így elért közel 40 milliárd dolláros tiszta játékbevétellel az iparág túllépte már a 2020-as teljes évi bevételt, és jó ütemben halad, hogy megdöntse a 2019-ben felállított rekordot. És hát ugye itt az van, hogy például Las Vegas kaszinós főutcáján a Strippen is történelmi csúcsot ért el a tiszta játékbevétel, több mint 2 milliárd dollárt. Részben a rekordot a turizmus folyamatos visszatérése okozta, mert hogy 2021 harmadik negyedévében 9 millióan keresték fel Las Vegast, ami közel 10%-os növekedés a második negyedévhez képest, és a legmagasabb negyedéves látogatottság a járvány beköszönte óta, úgyhogy ez beindult. Úgyhogy hát figyelj, végül is igen, a többi kaszinót azt nem tudom, bár ugye az összes ilyen kaszinóvárosnak, meg ilyen területnek Amerikában azért viszonylag nagy azért turisztikai vonzereje. Tehát ugye nem arról van szó alapvetően, hogy ilyen megrögzött szerencsejátékosok ott az életüket elherdálják, hanem arról van szó alapvetően, hogy hozzák a buszokkal a különböző nyugdíjas turistákat, akik az előre arra félretett 200-250 nem tudom hány dollárjukat, ott azt eljátszák persze természetesen. De hát ugye 9 millió ember, 9 millió turista, az brutális egy városnak, úgyhogy igen.
Kezdve a 24.hu-n olvasom, nem azt, hogy a sztárpár szétment, akit próbáltunk megfejteni egyenként kik ők, hanem egy másik sztorit találtam, kérlek szépen, ez ma reggeli, hogy hát bizony, kamu akácvízzel bukott le a CBA üzletekben érdekelt Klenánc József, kérlek szépen. A Nébih ugyanis nemrég kimondta, hogy nem viselhetik az akácvíz elnevezést ezek a termékek, amelyek az áruházláncokba kerültek. És a Tesco és a CBA már vissza is hívta a legnagyobb belföldi mézeladó kifogású termékeit, a Spar az még kivár. Nem tudom ugyan mire, de ott még ez nem történt meg. És van ilyen, hogy Magyar Méz Kiszerelők Egyesülete.
Aha.
Képzeld el. És az országos
Magyar Méhészeti
Egyesület. Velük még nem beszéltünk. És az országos Magyar Méhészeti Egyesület jelezte, hogy, illetve az alapján kezdte el vizsgálni a Nébih Klenánc József mézüzemének akácmézként forgalmazott termékeit. Miután az egyesületi élelmiszer laboratóriumi eredményekre hivatkozva azt állították, hogy ezekben az akácmézekben nincs sok minden, aminek köze van az akáchoz. Van egy ilyen arányszám egyébként az akácmézben, gyümölcscukor és szőlőcukor aránya, az 1-4-nek kéne lenni, ezekben a termékekben 1-2 volt, ami nagyon alacsony, és hát ez azt jelzi, hogy ez nem az, viszont akácméz áron, ugye ami a legmagasabb talán az akácméz, vagy a mézek közül, vagy az egyik legdrágább, azon az áron mentek ezek a portékák. Szóval 24.hu-n lehet erről olvasni.
Hát egy egészen elképesztő történet, ugye most volt Svédország témánk adóvilág rovatunkban, és az történt, hogy Svédország történelmében először nőt választott miniszterelnöknek, aki kinevezése után pár órával le is mondott. Az történt, mert ugye a szociáldemokrata miniszterelnök azzal indokolta a lemondását, hogy a parlament nem fogadta el a költségvetési javaslatát.
Aha.
Ehelyett az ellenzéki költségvetési javaslat ment át a házon, ezzel együtt a koalíciós partner is kilépett az együttműködésből. Úgyhogy ez náluk így megy. Úgyhogy ez van. Azt mondta egyébként, hogy a koalíciós partner kilépése esetén a miniszterelnöknek illik lemondania, és ő maga sem szeretne egy olyan kormány élén állni, amelynek a legitimitása megkérdőjelezhető. Ennek ellenére több szempontból is történelmet írt. Anderson szeretne újra miniszterelnökké válni egy egypárti kormányban, megpróbálkozik vele nyilván megint, úgyhogy volt női svéd miniszterelnök 2 óráig körülbelül.
Klassz. Ez csak a címe tűnt fel itt a hírfolyamban, hogy összeül a török bankszakma, hogy megpróbálják megmenteni a lírát, ezt a Portfolio.hu-n találtam, és csak annyi bele se olvastam különösebben, csak annyi jutott eszembe, hogy tulajdonképpen vakarhatják a fejüket, de ha azt el tudnák érni, hogy Erdoğan elnök úr száját befogják, akkor egy nagyon gyors és látványos erősödés, vagy legalább a tovább gyengülés megállítható, mert ő szokta néha nem tudjuk milyen indítatásból kiáll, és akkor elüvölti magát, már pedig ott alacsony kamatok lesznek, és olyankor tesz rá egy nagy lapáttal a török lira gyengülésére, de aki a részletekre kíváncsi, az a Portfolio.hu-n olvashatja, hogy mit próbálnak bevetni a török bankárok annak érdekében, hogy ne zuhanjon nulláig a török lira. Aztán
Elon Musk lyukat ütött a norvég költségvetésbe.
Ezt a betyár, hogy csinálta?
Írja az M4.hu. Egyre több ország fontogatja, hogy a közeljövőben betiltja a belső égésű motorral szerelt autók forgalomba hozatalát. Hát lesz autós rovatunk, úgyhogy lesz szó a Tesláról is benne egyébként. Norvégiában erre sem volt szükség ahhoz, hogy az elektromos autók letarolják a piacot. Jelenleg már 80%-hoz közelít az eladott új autók között a részesedésük. Csak hogy közben kihasítottak egy szép nagy szeletet a költségvetésből is. Úgyhogy egyébként a norvég kormány eredetileg 2025-re tervezte a hagyományos autók értékesítésének a teljes kivezetését, de hogyha itt folytatódik a trend, könnyen lehet, hogy a jövő év végén bekövetkezik, hogy egyetlen csak belső égésű motorral felszerelt autót sem fognak értékesíteni az országban. Úgyhogy hát a többi részlet az mind a szemfor.hu-n olvasható.
Jó, hát a többit azt szerintem a hallgatókra bízzuk, hogy mazsolázgassanak a reggel is. Hát ha csak nincs neked még egyéb
nincs, az alsóban. Nincs egyébként most, ami igen.
Biztos van sok.
Ma cséntek van, úgyhogy félig meddig optimizmus, igen, úgyhogy igen. Nem fogunk itt nagyon elborzadni, mert el tudnánk, de majd ezt a Czoller Andira bízzuk a hírek.
Igen, rémizgesse ő a kedves hallgatókat.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Na hát egy szép nagyot meneteltünk tegnap itt a Budapesti Értéktőzsdén. Tegnap előtt is. Ugye akkor,
volt egy majdnem 2%-os plusz, és alapvetően
igen,
a MOL húzta.
Volt egy nagy napon belül
az OTP
fordulat.
Is húzta, azt hiszem egyedül a Telekom nem.
És hát most úgy néz ki, egy kicsit kifenekelt ez a történet. 14,5 milliárdos forgalomban emelkedett 2,2%-kal a BUX. Ez az ő esetében 1111 pont. Ez azért szép. 52.536 pont lett a vége.
Az most hogy van a csúcsa?
A csúcsa, kérlek szépen, az ilyen 56...
Ja, 56, milyen, oké.
56.230 környéke, úgyhogy az azt jelenti, hogy a majdnem 4000, hát olyan 6%-kal vagyunk most lejjebb a csúcsától. Itt a korrekció után. A MOL egyébként, ami ugye gyakorlatilag kezdte ezt az egész balhét, amikor befogyasztották a benzinárat, az 8 forinttal csökkent, 2538 forintra, ez 3,1%-os mínusz, de itt már ugye a mélypont korábban megvolt, tehát itt azért nagy hiszti volt a piacán. Az OTP az, ami szépet korrigált, 4,8%-kal 17.900 forintra, a Magyar Telekom 1 forinttal esett 429-re, a Richter Gedeon árfolyama pedig 110 forinttal emelkedett, 8735 forinttal, ez 1,3%. Természetesen egyébként ebből a 14,1 milliárd forintos forgalomból az OTP vette ki megint a legnagyobb részt, közel 10 milliárd forinttal. A Bumix, vagyis a kis papírok szakadt, tömörítő index az nem tudta ezt a tempót tartani, az irány stimmel, mert emelkedett, de csak 0,7%-kal 4275 pontra.
Hát izgi volt a kereskedés az Egyesült Államokban, mert azt lehet mondani, hogy a Dow Jones ugye nem tudott újabb csúcsot elérni, mert 0,3%-os mínuszban zárt, de hát azért mégiscsak itt a csúcs közelében. A Nasdaq meg az S&P viszont tudott emelkedni 0,5-1/4%-ot. De az izgit azt arra értem, hogy voltak egészen kiugró, kimagaslóan jól szereplő papírok. Ilyen volt többek között a Hewlett-Packard, ami vezette a sort a maga 10%-os megugrásával. Hát az történt, hogy volt egy erős jelentés. Az erős az azt jelenti, hogy részvényenként 10 centtel megverte az elemzői várakozásokat. Ráadásul ki is jött egy jó papír arról, hogy mármint ki is jött egy jó jelentés arról, hogy jó osztalékpapír. Miért jó osztalékpapír most a Hewlett-Packard? Úgyhogy van egy erős jelentés, van egy erős negyedév, és jó osztalékot fog fizetni, erre bevásároltak gyorsan. A másik oldalon meg ott van a szegény Gap. A Gap az elég nagyot esett, mindjárt mondom, hogy mennyit egész pontosan, azt mondja, hogy 24%-ot. A Gap-en meg az történt, hogy pont az ellenkezője jött ki, egy rossz gyors jelentést közölt a cég, és hát ugye a Gap-nek a portfóliójában van az Old Navy, a Banana Republic, az Atléta, hát az ellátási láncokkal való probléma.
Honnan az Atléta trikó?
Az Atléta trikó, így van. Nem, köszönöm szépen. És ellátási lánc problémák vannak a cégnél. Nem tudják rendesen a készleteket tölteni a különböző üzletekben, úgyhogy visszacsúszott az eladás, főleg az Old Navy-nél, ott majdnem 10%-kal esett az értékesítés volumene, úgyhogy ez nem volt túl jó a Gap-nél, úgyhogy hát ez az, ami 25%-os mínusz jelentett a cégnek. A többiek...
Az méretes.
Az méretes esésben. Egyébként egész jól szerepelgetett az elmúlt időszakban a Gap. A Deere & Company még jól szerepelt 5%-os plusszal, Mastercard 3,3%-kal, Visa 2,4%-kal, ezek a pluszos papírok, a Best Buy majdnem 3,5%-ot esett, az Eastman Chemicals is 3% fölött, és a Ralph Lauren 2,25%, ők voltak a negatív oldalon. Európában egyébként Németországban volt egy visszaesés, hát ugye ott egy kicsit ez a koalíciós sajtótájékoztató, ez befelhőzte a DAX teljesítményét, 0,4%-os mínusz volt, Londonban körülbelül ugyanekkor a plusz, és úgy tűnik, hogy pozitívum van a távol-keleti tőzsdéken, bár nem mindenhol, mert a Hang Seng Index az pluszban van ugyan, a Kospi azonban 0,4%-os mínuszban, és a Nikkei is, ha jól látom, 1,6%-os mínuszban, úgyhogy sőt, a sánkhelyi tőzsde is benézett már a negatívba.
A Kospi a dél-koreai, hogyha valaki nem nézi, ja, Kospi, minden hajnalban az ázsiai piacokat és indexeket, ha egyáltalán van ilyen hallgató, akkor
a Kospi fontosabb, mint a Hang Seng, ezt elmondta már mindenki, de azért a Hang Seng is egy fontos index.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Itt van.
Szoller Andi.
Jó reggel.
Szél fut a haj.
Igen.
Nem, ez nem szél. Jaj, mindig elrontjátok.
Tényleg?
Azt kell mondani, hogy jaj, de jó a frizurád, Andi.
De azt mondom, hogy szél fut a haj, az is. Az a farkasokkal táncolóban az indián. Csajci.
Indian, jó.
Látod? Igen. Egyre rosszabb lesz.
Igen. Nem elég az a bonyolultság, ami egy fülbevaló, egyébként, egy füles.
Egyébként csak sejtjük, hogy Szoller Andi van itt, ugye, mert egy nagy hajszerkezet, egy nagy füles.
A fülbevaló viszont új? Nagyon most szép a fülbevalód.
Az oké, csak hogy nagyon csak bonyolult így a maszkkal, a fülessel.
Szerint én most már értem.
Ja, de látom.
A maszkon kívül a dizájn az lett volna, hogy ehhez az új göndörhajhoz van ez a szép nagy fülbevaló.
Hát az a dizájn, igen, csak látod? Nem látod.
Ja, igen.
Titkolom.
Hát így elmondjuk, hogy sem látnák a rádióhallgatót, tehát leírjuk.
Eddig azt gondoltam, hogy csak ilyen rádióbemondó, vagy versolvasó, vagy hírszerkesztő lányokkal dolgozunk együtt, de most egy nővérke van itt a stúdióban.
Egy rádióbemondó
nővérke.
Igen, ugye? Óriási. Na hát akkor jöjjön szerintem a bemondó hölgy, és elmondja a legfrissebb híreket.
A nővérke. Itt a stúdióban.
Nővérke cuszban a bemondó. Igen.
Szóval műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
Jó reggelt, köszöntünk ismét mindenkit, ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádión, Kántor Endrével.
És Gede Balázssal.
4-8 lesz egyébként 3 perc múlva, így csütörtök reggel. Nézzük, hogy mi újság az utakon.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát fél órával ezelőtt írt a polcológus, hogy enyhén fagyos időben folyamatos, de haladós kocsisorban lehetett közlekedni az Őrbottyán, Csomád, Fót, Dunakeszi vonalon, innen kötött pályán javasolt tovább haladás Pest felé. Lehet, hogy azóta még feszesebb ott a közlekedési helyzet. Az útinfon pedig arról ír, hogy az erős a forgalom az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. Az M0-as autóúti csomóponttól telítettek a sávok, sokan haladnak a 10-es főúton Solymár és Óbuda között, a 11-es főúton Leányfalutó Budakalász irányába is, valamint az 51-es főúton Dunaharasztó térségében. És sűrűsödik a járműmozgás az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé, Halásztelek térségében. Ott arra szólnak a járművek.
És akkor nézzük azt, hogy mi történik ezzel a német koalícióval.
Hát ami már abból is történelmi, hogy három tagú.
Bizonyám, az SPD, az FDP és a Zöldek közös sajtótájékoztatóján Berlinben tegnap délután a pártok bemutatták Európa legerősebb gazdaságának, Németország új kormányának koalíciós szerződését, és hát ugye ezt a megállapodást hosszú hetek egyeztetése előzte meg, de hogy mi történik, és hogy mit mutattak be, Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszéljük meg. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, kívánok, szervusztok!
Szia, jó reggelt!
Izgalmas és nagyon várt esemény volt ez. Meg is állt az élet egy picit Németországban arra az időre, amíg tartott a sajtótájékoztató.
Nagyon nagy ráfutás volt, tehát azt kell mondjam, hogy tanulhatunk Közép-Európában megint. Ugye körülbelül 22 munkacsoportot hoztak létre, több mint 300 fő tárgyalt folyamatosan. Talán nem annyira meglepő, hogy voltak mondatok, amikkel órákat tudtak tölteni, hogy egyáltalán az hogyan kerüljön be a koalíció szerződésbe. Ennek az eredménye volt a tegnapi sajtótájékoztató, aminek viszont az alapja egy 170 oldalas dokumentum. Tehát, hogy német alapossággal futottak neki ennek a szerződésnek. Nem lehet azt mondani, hogy ez itt akkor most csak bejelentésre került, és még dolgoznak rajta. Hihetetlen ambiciózus dokumentum. Tehát nekem ez volt az első benyomás, amikor láttam a slágbortokat, hogy nagyon-nagyon komoly célokat tűztek maguk elé. Mondjuk úgy, hogy ezek azért minimum aspirációk, aztán, hogy ez így valósul-e meg, vagy nem, azt nem tudjuk, de magasra tették ezt a mércét. Azt hiszem a legizgalmasabb és nekünk is a legérthetőbb erőelosztási viszony az, hogyha még gyorsan megnézzük, hogy ki milyen pozíciókat kapott ebben a kormányban, mielőtt megnézzük azt, hogy milyen politikai célokat akarnak. Ugye nem véletlen, hogy az FDP, tehát a legkisebb koalíciós partner, a Szabaddemokraták vezetője Christian Lindner lesz végül a pénzügyminiszter. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ugye az ő programjuk legerősebb eleme az volt, hogy ne legyen adóemelés már, és ugye mindenféle állami támogatást mindig csökkenteni akarnak. Úgy tűnik a dokumentum szerint, hogy 23-tól ezt be is akarják tartani, és azt hiszem, hogy Christian Lindner majd gondoskodik is arról, hogy ez be legyen tartva. Legalább ennyire izgalmas is mondhatni, hogy ellentmondásos, hogy viszont a Zöldek megkapták a gazdasági minisztériumot, amit egy klíma-szuperminisztériummal együtt egy új közigazgatási csúcsszervé fejlesztenek. Ez lesz a pártvezető Robert Habecknek a területe, és magyar szempontból azt hiszem messze-messze nem elhanyagolható, hogy a Zöldek Annalena bérblokkja fogja adni a külügyi tárcát. Aha. Tehát Joschka Fischer emlékezhetünk, elég emlékezetes zöld külügyminisztere volt Németországnak. Nem is biztos, hogy a hallgatók hirtelen olyan sok külügyminisztert tudnak felidézni, de biztos.
Igen. És elég erős ez a programban, ugye? Tehát azt mondták, ugye, hogy ezt a zöld energiaforrások arányát az energiaellátásban nagyon-nagyon erősen feltornázzák. Azt hiszem, hogy a mostani 45%-ról 65%-ra viszik az elektromos energiát, illetve hogy 2030-ig 80%-ra. Úgyhogy ilyeneket ígérnek, ami azért a jelenlegi energiaválságot tekintve is egy nagyon-nagyon nagy kérdés.
Igen, úgyhogy atomenergia mentesen lehetőleg.
Az atomenergia mentességre ugye újra letették a nagy esküt, tehát azért ez fontos, aha, hogy ez elhangzik, és emellett ugye még fokozni a fokozandót, a szénkivezetést is 8 évvel korára hozták. Tehát mindezzel együtt egy elképesztően ambiciózus klímaprogramot vittek be. Részben azért, mert ez az, amiben a három párt egyébként javarészt egyetért. Tehát itt azért a német szavazói hangulat az ezt a három pártot ebben támogatta. Még akkor is a más hangsúly volt, de ebben alapvetően szeretnének előre menni. Úgyhogy itt biztos, hogy komoly előrelépések lesznek, és talán ez az a terület, ahol a támogatásokat is úgy tudják elosztani, hogy abban mindenki egyet tud érteni. Tehát hogy ebben lesz szociális része is, meg lesz nagyon komoly piaci része is, tehát hogy a német ipart ebben megnyomják. Ugye ez a szerződés, ami most elkészült, ez demokratikus módon minden pártba külön meg lesz szavazva, és hát csak egy apró kis csemege itt a szerződés legvégére, hogyha sikerül átverni a következő héten, akkor az a céljuk, hogy körülbelül a Mikulás hetén december 6-án meg is legyen a szavazás, és ott megválasszák kancellárnak, ami azért fontos, mert akkor Merkel nem fogja elérni a Helmut Kohl rekordját, mint a leghosszabb ma regnáló kancellár rekordja, mert az december 17-én lenne az a forduló. Tehát azért itt már érezzük a politikai szimbolizmust, hogy ha kell, ha nem kell, ezt még gyorsan összehozzák. A minimál béremelés 12 euróra, ez egy nagy ígérete volt a szocialistáknak, ez benne van ebben a történetben. És hát ami talán még érdekes, megint csak a mi szempontunkból is, hogy a zöldeknek ígérték az európai biztosi pozíciót, amennyiben éppen nem a bizottság elnökét adják, úgyhogy ez is számít. A külügyi vonalon egyébként azért mondom, hogy ez Magyarország szempontjából releváns, mert ugye ez a hölgy volt az, aki a németekhez képest is a legnyíltabban volt kritikus Kínával, volt kritikus Oroszországgal, és kifejezetten sokat beszélt a jogállamiságról. Külön érdekesség, hogy a szerződés szerint a német GDP 3%-át akarják arra fordítani, hogy diplomáciába és jogállamisági tevékenységekben különböző nemzetközi támogatásokat adjanak. Ráadásul letették a garastot transatlanti kapcsolatok NATO mellett, tehát ilyen szempontból azért, ha igaz a mostani rendület, akkor egy elég karakteres vonalvezetésű külügyi tárcára számíthatunk. Ez szerintem azért okoz némi nyugtalanságot a bevrak parton. Ha még egy ilyen kifejezetten érdekes európai kísérletet akarunk látni,
jöhet, tudom, mire gondolsz.
Már kettőre is gondolok.
Ja, oké, rendben. Az egyiket tudom.
Az egyik az ugye a cannabis legalizáció. Tehát igen. Ez érdekes volt, mert pont a Facebookon is volt egy kis vitánk ezzel kapcsolatban. Én ezt mondtam a szavazási, választási programokat átnézve, hogy olyan érdekes, hogy ilyen fontos helyen van. És lám tényleg, tehát a három párt megegyezett abban, hogy egy 4 éves kísérlet erejéig gyakorlatilag fogyasztásra alkalmas mennyiséget a cannabisból lehet majd vásárolni egy kijelölt bolt hálózatban. És ugye ennek mi a jogalkotói célja? Az, hogy
visszaszorítsák a fekete kereskedelmet, ugye? Meg azt, hogy olyan helyeken vásároljanak az emberek, ahol esetleg még mást is oda ajánlanak nekik.
Csomagajánlatban.
De azért ennek a magasztos célnak nézzünk egy kicsit mögé, tehát hogy is mondjam, bújjunk bele a pénztárcájába az új szövetségi kormánynak, és mondjuk azt, hogy lám-lám az amerikai konzervatívok, és mintha máshogy látnák ezt a problémát, azóta, amióta kiderült, hogy mekkora biznisz.
Így van. Tehát ráültek erre a pénznyomdára, úgyhogy ez azt hiszem, hogy európai szinten is egy érdekes trendfordulót hozhat, ez biztos, hogy érdemes lesz figyelni, és hát ez német alapossággal valósul meg, akkor ez egy külön tanulságos történetté válik. Azért azt is tegyük hozzá, hogy ezzel a fiatal korosztály, tehát a szavazói rétegeket is a következő választásnak alig, hanem meg lehet szólítani, és akkor itt jön a másik óriási bevetés, hogy alkotmányt is módosítanának, ha szükséges, hogy 16 évre le tudják vinni a szavazói korhatárt.
Aha.
Ez ugye egy régi-régi nagy vita lehetőség, hogy vajon hány éves kortól érdemes lehet. Ugye szerintem ez így a Facebook korában, TikTok korában külön nagyon sok kérdést is fel tud vetni, hogy ennek milyen következménye lesz.
Igen, hogyan lehet befolyásolni ezt a korosztályt, vagy hogy lehet politikai üzenetekkel
bombázni. Hát, lehet-e jobban, vagy kevésbé, mint mondjuk most már 30 éves, vagy 70 éves, tehát hogy szerintem ez is egy nagyon-nagyon izgalmas történet, ugye itt különböző módon lehet ezt bevezetni, mert az európai választásokra nem kell alkotmánymódosítás, ezt valószínűleg meg fogják csinálni, és alkotmánymódosítás kell ahhoz, hogy a Bundestagnak a választására is ezt meg lehessen oldani. Úgyhogy hát ilyen elképesztően ambiciózus tervekkel fut neki a koalíció. Tulajdonképp rövid idő alatt összehozták a szerződést, ha visszagondolunk az előző időszakokra, tehát ez egy pozitív jel, hogy teljesen össze tudtak zárni, de mindenféle szelfik jelentek meg a pártvezetőkről is így tovább, hogy mutassák azt, hogy ez működni fog.
Ez gyakorlatilag egy hónapos egyezkedés volt, ugye?
Igen, tehát dől négy hét.
Igen.
Amit mindenhez hozzá kell tenni azért óvatossági gondolatjelben az az, hogy ugye Németországban is kétkamarás a szövetségi parlament, tehát a Bundestag fölött ott van a Bundesrat, ahol ennek a három pártnak jelenleg nincsen többsége. Tehát ezt azért látni kell, ahogy azt is látni kell, hogy a 16 tartományi kormányzatból 10 jelenleg konzervatív kézben van, tehát a CDU kézben van. Úgyhogy Németország azért nem egy választással fordul rá erre a baloldali, középbaloldali zöld utcára, hanem ezeket még, ha komolyan gondolják a változtatást, akkor szépen lassan be kell húzniuk. Úgyhogy ez még hátra van ahhoz, hogy ez több területen is, mondjuk az oktatás területén, ami tartományi hatáskör, szépen lassan látódhasson, vagy érződhessen. Úgyhogy ez az egyik rész. A másik, hogy egész biztos, hogy az európai politikában a zöld támogatások területén ezt érezni fogjuk. Tehát ez, hogyha a németek ennyire rá akarnak kanyarodni, és még további befektetést tesznek a zöldiparba, az azt is jelenti, hogy akkor ezt exportálni is fogják a pénzügy szektortól a technikáig, úgyhogy erre lehet készülni. Ez egész biztos, hogy érkezik.
Hát izgalmas, köszönjük.
Izgalmas és szép kerekpaklet ebből, igen, köszönjük.
Jó munkát neked, szép napot.
Köszönöm nektek is, hallgatók neki, szervusztok.
Szia.
Dr. Feledi Botond adott egy kis hátteret ahhoz, hogy tegnap az SPD, az FDP és a zöldek közös sajtótájékoztatóján Berlinben mit jelentettek be a pártok lényegében az új koalíciós szerződést.
Hát tudtunk sok olyat mondani Feledi Botond révén, mert a hallgató felkapta a fejét, marihuana legalizálás lesz Németországban.
Gondoltam, hogy ez ugye egy nagyon, nagyon sarkalatos pont.
Igen,
sok
igen.
Mindenkinek hát érdekes lesz megfigyelni, és egyébként, ha követi a trendeket a kedves hallgató, nem véletlenül mondtam, hogy az Egyesült Államokban is nagyon érdekesen kezd alakulni ez a szitu. Ugye megvolt a kanadai, meg egy jó pár államnak a tesztje, hogy úgy mondjuk a puding próbálja.
Hát, itt sok minden tesztüzembe kerül, amit majd érdemes lesz figyelni. Többek között ugye ez a 4 éves időszak a marihuana legalizálást illetően, de akár ez az energia szektorra vonatkozó. Tehát ugye most éppen kezdtünk megint átcsúszni abba, hogy atom nélkül, ugye egy kiegyenlítő nagy ellátó erőmű nélkül nem nagyon lehet az alternatív energiára támaszkodni, hát erre ők azt mondták, hogy megpróbálják, és 80%-ban elektromos energiával látják el az országot. Kemény lesz, megnézzük, hogy ez hogy működik, hogy sikerül.
Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Hát eléggé kiürült a főváros kasszája, mert a fővárosi közgyűlés felterjesztési jogával éve kormányzati intézkedést kért 10 olyan ügyben, amelyek komolyan veszélyeztetik a fővárosi és a kerületi önkormányzatok gazdasági helyzetét, és ezzel autonómiájának tényleges gyakorolhatóságát. Szerdai ülésén a képviselők, a közgyűlés szerdai ülésén a képviselők támogatták Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett előterjesztést.
Hát izgi a szitu, mert most már napok óta megy, újra napok óta megy a vita, vagy fellángolt megint a az ITM, tehát a szaktárca és a, tehát mondjuk úgy, hogy a kormány és a főváros között. Ugye kedden reggel voltak az első hírek arról, hogy majd a hét második felében egész Budapesten lebénulhat a tömegközlekedés, amennyiben a kormány nem folyósítja a fővárosnak a nekijáró 12 milliárd forintos támogatást. Azt mondták, hogy ez arra azért kerül mindenre sor, mert a koronavírus járvány miatt erősen szorongatott pénzügyi helyzetben lévő fővárosi önkormányzat nem tud több forrást biztosítani a közösségi közlekedésre, és egyébként is kérik azt a 12 milliárdot, ami nekik erre jár többek között. Azt mondja, hogy a válasz az volt, hogy a támogatás átadását biztosító és felhasználásnak szabályait tartalmazó szerződést már időben összeállította Palkovics László és az ITM, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, de közben üzentek a fővárosnak, és azt mondták, hogy a városvezetés nem hajlandó az agglomerációs személyszállítási közszolgáltatások finanszírozásából a valós teljesítés alapján első részt megfizetni. Tehát, hogy az ITM meg azt mondja, hogy a fővárosnak kéne fizetnie, aha, mert hogy van egy rész, amit a főváros nem fizetett ki nekik. Mind a ketten pénzt kérnek a másiktól, és vitatkoznak azon, hogy ki az, akinek fizetnie kell. Közben maga azt tudjuk, hogy a különböző koronavírus miatt foganosított intézkedések miatt milyen adónemektől, milyen bevételektől esik hát és el mellette a főváros.
Ugye itt van az ismert infláció, a mindenféle szolgáltatások árának emelkedése, munkabér költség emelkedése. Tehát egyre drágul ugye a főváros üzemeltetése, mint oly sok minden, és egyre szűkül a büdzsé elvonások formájában, meg ilyen ki nem fizetős dolgok miatt. Úgyhogy ez jól leírja a helyzetet, hogy nincsenek jó bőrben ott a fővárosban. De hát vannak itt más tételek, ugye például a szemét díj szállításából visszatartott 5 milliárdot is szeretné megkapni a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT, meg még a fene tudja, mi vitatkoznak, úgyhogy
Hát érdekes, hogy... mert úgy tűnik, hogy azt mondta egyébként Kis Ambrus főpolgármester helyettes, aki ugye nálunk is nyilatkozott, hogy a Budapesti Közlekedési Központ csütörtöktől folyószámla hitelbe fordul, amit ugye december 31-ig vissza kell fizetnie. Aha. A BKV pedig mínuszban végzi, hogyha nem kapja meg a ráelső részt. Hát ez nagy kérdés, hogy most ezzel mi lesz, ugye még ugye nem történt meg semmi, mindenki csak várakozó állásponton van, de azt hiszem a mai nap az, ami tényleg egy fontos forduló. Valószínűleg lesznek bejelentések még, lehet, hogy nem ma vagy holnap, de én azt tippelem, hogy hétfőig mindenképpen. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetben a főváros az említett okok miatt. Közben mondom, megy ez a parttalannak tűnő vita arról, hogy ki a nettó befizetője a költségvetésnek, és ki tartozik kinek.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. A világ megváltozott. Eljött az új normális kora. A pandémia óta tudjuk, hogy érdemes még arra is felkészülni, amire nem számíthatunk. Élet, nyugdíj és vagyonbiztosítások, mobile first, digitális megoldások, mesterséges intelligencia és innováció, adatvédelem, a jövő munkavégzése, a pénzügyi szektor változásai. Fel akarsz készülni a váratlanra? Új normális, a Millás reggeli biztosítási rovata.
Na, hát és ezen belül is elektromos autózással fogunk foglalkozni, méghozzá így a javítási alkatrész költségeken belül vizsgáljuk. Ugye sokszor elmondjuk, hogy egy egyszerűbb alkotmány az elektromos autó, kevesebb mozgó, forgó, kopó rész van benne, kevesebbszer kell javítani, mégis azért vannak olyan időszakok, amikor drágább lehet akár a fenntartási javítás, hát ezekről is fogunk beszélgetni, meg még egy csomó minden másról, így az elektromobilitás területéről, Antalfi Dániellel, az Allianz biztosító senior termékmenedzserével, a gépjármű biztosítási termék és portfólió menedzsment osztályról. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Na, most drágább vagy olcsóbb fenntartani és javítani az elektromos autót, vagy ez csak ilyen időszaki jelenség, amikor éppen, teszem azt, ilyen csiphiányos, meg egyéb ellátási problémás időszakban kell javítatni bármit?
Hát is azt tudom mondani, ugye ez egy érdekes kérdés, mert a fenntartásnál sok mindenre gondolni kell, vannak ugye éves szervizelések, van egy beszerzési költség, ugye van egy akkumulátor kérdés, ami mindig előjön.
Igen.
Összességében egyébként azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban valóban sokszor úgy érezni, hogy vannak költségek, amik azért elrugaszkodnak a már megismert költségektől. Tehát nagyjából már itt az elmúlt 20-30 év alatt ez a vásárló közösség szerintem hozzászokott, hogy egy benzines, egy dízel, esetleg egy hibrid autónál mit kell cserélni, mit kell szervizelni. Van, aki már úgy vesz használt autót, hogy tudja, hogy hú, na most ez egy 7 éves kocsi lesz, most lesz az, amikor mondjuk a pumpát, bármit ki kell cserélni. Mm-hmm. Ugye ez az, ami változott egy picit, és ez az, amikor ha szembe jön egy ilyen olyan költség, amit esetleg nem ismerünk, az tényleg akár 100 ezeres nagyságrenddel is drágább lehet. Ugye nemrég volt egy előadása, ami központunknak van egy, van egy technológiai központunk, ez az Allianz Centrum für Technik, és ők konkrétan műszaki alapon vizsgálnak minden ilyen érdekességet, úgyhogy velük mi egyébként állandó kapcsolatban vagyunk, mi eléggé szoros együttműködésben vagyunk a kinti kollégákkal, mert nekik hatalmas adatbázishoz van hozzáférésük, van saját tesztközpontjuk, úgyhogy le tudják tesztelgetni szépen, hogy egy ügyfél, egy vásárló valójában mit fog ebből érezni. Nagyon érdekes tapasztalatokat szoktak velünk is megosztani. Én azt gondolom egyébként, hogy sok olyan probléma, amit most hallunk a rádióban, amit olvasunk, az átmeneti lesz. Uh-huh. Tehát ezek nem arról szólnak, hogy csak azért, mert elektromos az autó, mostantól kezdve egy éves szervizelés az átlagos 69 ezer forint helyett 690 ezer forint lenne, akkor szerintem eddig kevesen vennénk elektromos autót. Ezek ilyen úgy mondhatnám talán, hogy gyermekbetegségek.
De vannak olyanok, bocsánat, ami fönnmaradó, ugye például egy tipikus ilyen az elektromos autóknál ez a könnyített karosszéria, hogy a tömeget csökkentsék, mert hát az akkumulátor elviszi a zömét. És ez meg viszont könnyebben horpad, könnyebben sérül, speciális javítási kapacitás kell hozzá, ez azért egy fönnmaradó és létező probléma lesz. Egy darabig, amíg
ebben teljesen igazad van, tehát az anyag használat az valószínűleg meg fog maradni, sőt még fejlődni is fog. Aha. Én azt gondolom. Tehát az ugye első körben mindenki a karbonszálas megoldásokhoz nyújt, mert ez tűnt a legkönnyebbnek, legjobbnak. Most már vannak tök jó alumínium ötvözetek is, amik ugyanolyan könnyűek, de azért legalább fémből van, és így egy kicsit azért deformálható, még ha nem is olyan szinten, mint amit már megismertünk a magnézium ötvözetekkel. De itt ugye azt kell tudni, hogy ezek is, én azt gondolom, ezért bizonyos tekintetben átmeneti problémák lesznek. Tudom, hogy van olyan északi állam, aki most konkrétan ugye az elektromos autózásnak a nagykövete lett, és ő náluk például már megjelentek a karbonszáljavító műhelyek, tehát konkrétan szakosodott műhely foglalkozik azzal, hogy tényleg ezekkel a könnyített karosszériákkal, ne az legyen, hogy ha megsérül, összetörik, szervusz, ki kell dobni, hanem igenis, újra lehet kreálni, meg lehet javítani.
Dani, bocsáss meg, fordulsz egyet, mert valami probléma van a hanggal.
Igen, szakadozol egy picit.
Szakadozom, bocsánat, már is megoldom.
Okay. Ez azt hiszem így jó lesz lassan, igen.
Igen, szóval szakosodtak
jó,
már
jó,
a műhelyek.
Jó, kiváló, igen.
Na bocsánat, úgy tűnik itt a Bluetooth az, ami elvesztette a jelet. Szóval az a helyzet, meddig hallottátok?
Hallottuk rendesen, azt mondta, hogy szakosodtak már műhelyek erre.
Így van. Tehát arról van szó Dióhéjban, hogy ezekre is lesz megoldás. Van olyan ország, ahol már olyan tömeges az elektromos autózás, hogy ott már van is rá megoldás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek is meg fognak oldódni. Tehát én úgy gondolom, hogy emiatt nem kell senkinek elrettenni attól, hogy esetleg elektromos autózásban gondolkodjon. Tényleg arról van szó, hogy az idehaza egyelőre még egy ilyen mini piac, egy niche marketnek indult. Most már azt látom, hogy azért egyre többen fektetnek be ebbe, ami szerintem egy nagyon jó dolog. Tehát az, hogy pont a tehetősebb emberek is egyre népszerűbb portékaként tekintenek erre az elektromos autózásra. Ez mindenképpen azt is elő fogja segíteni, hogy az ilyen gyerekbetegségek megszűnjenek.
Két kérdés, hogy mindenképp meg kell beszélnünk. Az egyik, ami nagyon népszerű, úgymond, főleg Teslák esetében örömmel ugrott rá a sajt, amikor kigyulladt az akkumulátor valamilyen balesetben. Ezzel mi a helyzet? Ez valóban egy tűzveszélyesebb alkatrész az elektromos autóban, vagy ennek erre is van, létezik, vagy lesz megoldás? Mi a helyzet az akkumulátor tűzveszélyességével?
Az akkumulátor az sajnos minden termékben egy izgalmas téma, tehát a mobiltelefonoknál is láttunk olyat, igen, amelyiket a végén már le is tiltottak a repülésről. Úgyhogy igen, az akkumulátorban én azt gondolom, hogy egyébként mindig van egy rizikófaktor, főleg akkor, amikor itt új megoldásokkal, új anyagokkal kísérleteznek, valószínűleg ebből ered egyébként egy csomó probléma, de azt kell mondjam, hogy egyelőre azért nem igazolható az, hogy ez egy tömegesen nagyobb probléma volna. Ami érdekes, hogy ezek az akkumulátorok, ezek nem egyenlőek azokkal, ami egy hagyományos belső égésű motorban vannak.
Tehát nem annak egy nagyobb verziója.
Így van, nem arról van szó, hogy három ilyen akkumulátort beletesznek, mert igazából amennyi kéne ebből az indító akkumulátorból, az akkor már nem indulna el a jármű, tehát ugye ezek más kategóriájú akkumulátorok. Itt azt kell tudni, hogy a probléma nem abban rejlik, én azt gondolom, hogy ezek tűzveszélyesebbek lennének, mert amikor egy gyártó rájön, most is volt egy visszahívási kampány esetleg, hogyha figyeltétek, Amerikában. Itt inkább arról van szó, hogy ezek olyan tűzesetek, amivel egyelőre a legtöbb hatóság, a legtöbb tűzoltóság az egy kicsit még nehezen birkózik, mert óriási hővel égnek, és ezek inkább izzanak sem, mint égnek. Tehát jelen pillanatban van egy gyakorlat, hogy hogyan oltunk égő autót. Azt kell tudni, hogy ha ég az autó, az gyakorlatilag már úgyis totál kár. Tehát mindegy, hogy elektromos autóban ülsz, vagy dízelben, ha az lángra lobban, onnantól kezdve nem nagyon. Én nekem azt szoktam mondani, hogy inkább fusson. Aha. Tehát, hogy még a nálad lévő autós poroltóval se hiszem, hogy el tudod oltani.
Hát főleg, hogy nem kéznél van, tehát azt is hátra kéne menni, elő kéne szedni, veszélyeztetve azt, hogy rám robban az egész cucc. Én is gondolkodtam, mert vettem egy palackot, hogy ez marha jó, hogy benne van, de hogy
ez
fogom én
ezt... Lenni, ott szokott lenni, ez a nyorsülés előtt, de egyébként teljesen valószerű, az csak egy ilyen, ez olyan, mint egy biztonság. Abszolút. Vizuális biztonsági
olyan.
Tehát... Ez olyan, mint az repülőgépeken az, hogy van neked, hogyha esetleg vízre leszállnánk mentő mellényed, igen, nagyon hasznos, nem valószínű, hogy valaha fogod használni, de a lényeg, hogy tűzeset, így is úgy is totál kár, így is úgy is inkább arra koncentráljunk, hogy az autóvezetők épségben megússzák. Nemrég egyébként szerintem a Magyar Közút publikált éppen egy videót, ahol az M0-áson kiégett egy autó, ha emlékeztek, és ott például többen megpróbálták eloltani, tehát ha jól emlékszem, még egy furgonos is megállt, akinek azért egy elég nagy poroltója volt, nem tudod eloltani, lehetetlen. Bocsánat, csak annyit akartam hozzá, hogy ezt annyiban bonyolítja az elektromos autó, hogy ez óriási hőfokon ízzik, tehát maga a technológiai akadály van most jelen pillanatban, ami szintén szerintem egyébként hamarosan egy huszárvágással meg fog oldódni, mert vannak olyan megoldások, amik beépülnek az akkumulátorba, a cella szinten elfolytja a tüzet, tehát amint érzékeli, hogy valamelyik cellában elkezd izzani valami kémiai alapon, vagy fizikai behatás miatt, teljesen mindegy, ott helyben befecskend ez olyan anyagot, ami vagy blokkolja a kémiai reakciót, vagy elfagyasztja, és szerintem ez lesz a jövő, tehát ez meg fog oldódni, én azt gondolom.
Világos, és akkor a végére egy igazi biztosítós kérdés így elektromobilitás témakörben, hogy elektromos rollerek és elektromos kerékpárok, azok hogy állnak? Most lehet-e például kötelezőt kötni rájuk, vagy kaszkót, vagy bármilyen biztosítást?
Jelen pillanatban még nem. Én azt gondolom, hogy ez is egy közeljövőbeli, hamarosan megoldódó probléma lesz csak, mert itt azt kell tudni, hogy ez egy új kategória, és egyik országban sincsen még rá Jolly Joker megoldás. Most már egyre több országban bevezettek olyan rendelkezéseket, ami szerintem egyelőre ilyen átmeneti. Tehát van, ahol a biztosító adja ki az ilyen forgalmi engedélyhez kapcsolódó fedezetigazolást, vagy ahhoz hasonló fedezetigazolást. Idehaza ugye van egy elég szigorú, de jól bevált szabályozás, ezt kell majd egy picit szerintem módosítani ahhoz, hogy tisztázódjon a helyzet. Ugye jelen pillanatban megvan adva, hogy pontosan milyen járművekre köthetsz kötelezőt, és ebben a felsorolásban egészen egyszerűen nincs benne ez az ismeretlen kategória, amiket gyakorlatilag be se lehet sorolni sehova. Tehát ugye azt kell majd megoldani, hogy ezek a jármű kategóriák
ezek vagy saját kategóriát kapjanak, vagy be legyenek sorolva valamelyik kategóriába. Itt inkább ilyen műszaki nehézségek vannak, fékező hatás, megvilágítás, irányjelző, egészen egyszerűen ezek az eszközök nem rendelkeznek velük, így módon egyre nem jármű, vagy hát nem gépjárművek, úgyhogy ez inkább egy ilyen pusztán szabályozási
kérdés egyelőre.
Így van, az egy érdekes téma lesz egyébként, hogy még ez mit hozhat magával, mert nyilvánvalóan ezekkel ugyanolyan nagy károkat lehet okozni, és ez a kérdés egyébként már a sima kerékpároknál is mindig előjön, hogy nem kellene-e ott is kötelező biztosítás. Azért, hogyha valaki ütközik személyként, gyalogosként egy kerékpárral, azt ugye nem is szoktuk ütközésnek hívni, azt gázolásnak szoktuk hívni. Ugyanolyan hatalmas fájdalommal jár és károkat tud okozni. Úgyhogy nyilván itt van most egy olyan kérdés a szabályozásban, amit majd a közeljövőben meg kell oldani, ugyanúgy, hogy most már egyre több európai országban kitalálnak rá valamit.
Világos. Dani, nagyon köszönjük, sok érdekes dologról beszélgettünk. Jó munkát, szép napot neked.
Köszönöm nektek is, sziasztok.
Antafi Dániellel, az Allianz biztosító senior termékmenedzserével beszélgettünk.
A világ már nem az, ami volt, de felkészülhetsz a váratlanra. Legyen a biztosítás a hatodik érzéked. Új normális. A Millás reggeli biztosítási rovata hangzott el. Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Azt gyanítom így a munka címéből a beszélgetésünknek, hogy Robert Kiyosaki ihlette jó nap Ricsit, amikor a gazdag részvény, szegény részvény témakörén gondolkodott. Jó nap, Rihárd van itt velünk, az Akkord alapközelő ZRT portfólió menedzsere. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Igen.
Ugye?
Igen.
És nagyjából ez arról szól, hogy nem tudom, az Áncsa múltkor megfejtettük, mi az a broad-based rally vagy emelkedés, hogy lehetne azt magyarul szépen mondani, de hogy ez most valahogy nem az. Tehát nem egységesen, teljes szélességben azonos, nagyjából azonos arányban emelkednek a részvények.
A broad-based rally az annak vége lett tulajdonképpen februárban. Aha. Mint ahogy 18-ban is január végén vége lett a széleskörű világszerte zajló 2017-es emelkedésnek, és a 18 szeptemberben már csak az amerikai néhány tech vitte új csúcsra a Nasdaq 100-at és az S&P-t. Sok tekintetben hasonló a helyzet, viszont amit én most látok, az mindennél durvább, és erre mondok egy-két számot. Na. Szerintem, hogy mi folyik. Tehát hétfőn élete csúcsára ment a Nasdaq 100, a Nasdaq kompozit az S&P 500 index. Olyan 3500-600 darab részvény, nehéz követni, mert azért sok IPO van jelen pillanatban a Nasdaq platformjára bevezetve, és hétfőn 552 darab éves mélypont és 213 darab éves csúcs volt. Tehát annyira szürreális a piac, hogy az élete csúcsán 2,5-szer annyi éves mélypont van, és ha belegondoltok, minden hatodik részvény a Nasdaq-en hétfőn a brutális emelkedés után élete csúcsán egy éves mélyponton van. Tehát ilyenre szerintem a tőzsde történelemben nem volt példa. Egészen egyszerűen szürreálisan olyan helyzet kezd kialakulni, amikor a néhány nagy, olyanná kezd válni az egész tőzsde, mint a társadalom. Tehát vannak a szupergazdagok, akik extrém gazdagokká válnak, a 2600 milliárd dolláros kapitalizáció fölé is szökő Apple, Microsoft, stb. És mondok itt még egy számot. 2018-ban hüledeztünk, hogy 1000 milliárd dollárt érnek cégek. Ez ugye az Apple pár hétig volt 1000 milliárd dolláros piaci kapitalizáció fölött, 18 augusztusban és szeptemberben az Amazon 15 másodpercig, de akkor elérte ezt, és én visszanéztem, nem összehasonlíthatóak a számok, tehát nem szeretnék demagóg lenni, de az Apple-nek abban az évben 255 milliárd dollár árbevétele volt, az Amazonnak 220 milliárd dollár árbevétele volt. Most volt olyan pillanat már a tőzsdéken, hogy a Tesla és az Nvidia együtt 2000 milliárd dollárt ért, ilyen 1200 milliárdot a Tesla, 800 milliárdot az Nvidia, és mindezt teszik jelen pillanatban, tehát az elmúlt 12 hónap árbevételét nézve, 47 milliárdos árbevétellel a Tesla, és 25 milliárd dolláros árbevétellel az Nvidia. Tehát a kettő cégnek az átlaga 36 milliárd dolláros árbevétellel sikerült átlagosan az 1000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt elérni. Még 18-ban mondom, nem összehasonlítható az Apple meg az Amazon, mert az Nvidia-ban tényleg akkora növekedés van, hogy az akkori értékekkel nem összehasonlítható, de akkor mégis kellett 237 milliárd dollár. Tehát 237 versus 35, akármilyen torzítást teszünk bele, azért ez látszik, hogy egy pénzzel egészen más módon fölpumpált világ a jelenlegi, ami a tőzsdéken zajlik, és azt figyelhető meg, tehát én azt szúrtam ki, hogy ami nagyon-nagyon érdekes most, hogy mintha két piac lenne egymás mellett. Tehát ez egy kívánságműsor piac, hogyha valaki egyéni részvényekben jó szelekciót csinál, a fölfelé a Bika piac megvan, amiknek ugye megvannak az ikonikus vezetői. Tehát én pont azt a négy hetet vizsgáltam a hétvégén meg, ami a megelőző négy hét volt, tehát az utolsó három nap nincs benne, de az Nvidia 48, a Qualcomm 40, az AMD 34, a Tesla 31%-os emelkedésen volt túl. Velük szemben viszont a Peloton 47%-ot, a Snap 33%-ot, a Robinhood 30%-ot, a PayPal 29%-ot esett. Tehát olyan trading párok vannak, mint mondjuk a világ hetedik legértéke, vagy nem a világ, az Egyesült Államok tőzsdén jegyzett amerikai részvények közül a hetedik legértékesebb Nvidia megy 48%-ot 20 kereskedési nap alatt, és a mostanra már csak 33. PayPal, ami volt top 20-as cég, és még mindig 220-valahány milliárd dollárt ér, pedig esik 29%-ot. Tehát egészen egyszerűen ilyen teljesen elszabadult világ van.
Na most ennek két módon lehet vége, ugye, hogy vagy ezek az extrém árazású, még életben lévő és menetelő papírok fognak összerogyni, vagy a lemaradókat tekinti úgy a piac, hogy kvázi olcsóbbak a nagyon drágákhoz képest, és veszi elő őket, és veszi ismét őket nagy mennyiségben. Mire számítunk?
Idézek akkor Kiyosakitól, ha már ezzel a gazdag részvény, szegény részvény, gazdag papa, szegény papa. Az összes nagy civilizáció akkor omlott össze, amikor a jómódúak és a nincstelenek közötti szakadék túlságosan nagy lett. Amerika is ezen az úton halad, bizonyítva azt a tényt, hogy a történelem ismétli önmagát, mert nem tanulunk a történelemből. Csak bemagoljuk a történelmi dátumokat és neveket, de nem tanuljuk meg a leckét. Piszok érdekes egyébként, hogy a Burry-vel együtt a Kiyosaki volt az, aki októberben hatalmasot figyelmeztetett, hogy nagyon durva összeomlás jön a világban. És
igen, és Kiyosaki most mondja is folyamatosan, Burry az most kicsit megpörkölődött itt egy-két Tesla sorttal ezzel azzal, de azért ő sem hisz a nagy menetelésbe.
Nekem az a gondolatom van jelen pillanatban, hogy amikor ennyire kiváló emberek, akik bizonyítottak évtizedeken át, egyszerre jönnek ezekkel, a piac azért még őket is meg szokta csinálni, de már csak néhány hónapra. Tehát nem az lesz, hogy évekre megcsinálja őket, és rájuk mutogatnak, hogy mekkora hülyeséget beszéltek itt. És ez az idézet a Kiyosakitól, ez 1956-os, amikor 9 évesen tanítgatta a barátjának az apja az életre. Tehát nagyon érdekes, szerintem az a helyzet lett jelen pillanatban, hogy furcsa gondolat lesz, amit mondok, mert egyrészt a történelmet sem magoljuk, csak bemagoljuk, de nem tanulunk belőle. Másrészt szerintem a világ nem figyel oda jelen pillanatban azokra a folyamatokra, amik Kínában zajlanak. Azért, hogy az egy máshogy szocialista, kommunista módon irányított ország, és a többi, és a többi. És ez a terület pedig a technológiának a szabályozása. És azt láthatjuk, hogy szerintem ennek a piacnak most egy torony magasan a legnagyobb veszélye, ami jelen pillanatban az Egyesült Államokban van, hogy lesz-e valamilyen technológia szabályozás, vagy nem lesz valamilyen technológia szabályozás. És nyilván ez most már szerintem az USA kormányának nem érdekel jelen pillanatban, mert a wealth effektet rongálná azzal, hogyha mondjuk hirtelen a felére esne az összes nagy tech cégnek az árfolyama, de én ezt látom, és erre kell figyelni az elkövetkező időkben, hogy most még csak a Facebookot támadgatják, az Apple is, meg a szivároktató hölgy és a többi, de szerintem ott kell nagyon-nagyon-nagyon odafigyelni a piacra, amikor itt a techből 2-3 cég esetleg egyszerre elkezd sérülni, vagy elkezd sérülni a grafikonja.
Világos.
Mert jelen pillanatban szerintem az is látszik a világban, hogy nagyon sok feltörekvő cég, aki nagyon nagyot ment, mondok egy példát, a Zoom, ami még, ami ugye leesett már kvázi a harmadára a csúcsárának, ezek a cégek, ha valami nagyot alkotnak, vagy egy PayPal-t is mondhatom példának, előbb-utóbb a nagy tech cégekkel kell megversenyezniük. Uh-huh. A fizetési szolgáltatásoknak a frontján, vagy az online konferenciák frontján, és a többi. Magyarán szólva, előbb-utóbb, ha valaki túl nagyra nő, 100-200-300 milliárdos cégé, a növekedése nem lesz korlátlanul biztosítható, mert szemet fog vetni a piacára.
Világos, valamelyik nagy.
Technológiai behemót.
Igen.
És szerintem ennek köszönhető az, hogy 40%-a volt a csúcson a papíroknak az 50 napos mozgó átlag fölött a NASDAQ-en, tehát 60%-a a papíroknak ezen az alapon, amikor a momentum van a piacon, abszolút nem tud részt venni ebben a fajta emelkedésben. Tehát én azt látom, hogy van még egy momentum a piacban, a lemaradók, a még továbbra is pumpált pénz, az év vége, a szezon.
De ez valahol az utolsó kör lehet.
Én nem, eléggé meredek lenne ilyet kijelenteni, hogy biztos vagyok ebben, mert semmiben nem lehet biztos az ember. De
sokszor így van vége a bálnak, lássuk be a tőzsdéken.
De nekem nagyon-nagyon kísérletetésen hasonlítanak a mozgások, ahogy a Cisco-t elindították 99 végén 2000 elején, az most az Nvidia, megint a Tesla a sokadik körbe. Szerintem én pont ma reggel még azon gondolkoztam, hogy mi lesz még egy utolsó kör. Szerintem még jönni fog egy split, ilyen részvényfelaprózási hullám. Amazon, Google, Shopify, Tesla, Adobe, és ugye ezek akármennyire is abban gondolkozunk, hogy ezek nem növelnek részvényes értéket, azért nézzük meg.
De az árfolyamot hajtják.
Igen. Az árfolyamot, egy ilyen felajzott árfolyamot tovább hajtják.
Igen. Okay, Ricsi.
Szerintem még egy ilyen jöhet.
Nagyon köszönjük, figyelünk segítségetekkel is.
Én is köszönöm szépen.
Szia, szép napot.
Szép napot, sziasztok.
Jó nap, Riárdal, az Akkord Alapkezelő ZRT portfólió menedzserével beszélgettünk.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
És itt van velünk a szép hangú Szénakazal.
Fú, ez komoly.
Ezt egy hallgató írta, hogy én csak felolvastam.
Szénakazal.
Szoller nővérke itt van, és már készül a műtétre, úgyhogy rajtam azt a majdlobotómiát fog.
Mind a kettőnkön.
Jó van, oké. Hát akkor nem biztos, hogy visszatérünk, de az biztos, hogy most Szoller Andi jön a hírekkel.
Utána, de azért visszatérünk egy adószépségversennyel. Igen, dr. Magyar Csaba állandó szakértőnk, okleveles adószakértő jön ide, és pénzügyekről kristálytisztán rovatunkban arról fogunk beszélgetni, hogy a Tax Foundation nevű szervezet egy nemzetek feletti független adópolitikai kutató szervezet. Mit csinál, milyen tevékenységet, és hogy ki a legszebb adóban szerinte?
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hé, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban!